Ezen a szombaton Iker szidrát veszünk elő, vagyis Iker heti szakasz a most előírt rész. Mózes negyedik könyvének az utolsó részeihez érkeztünk el. Mózes negyedik könyvének a 30. fejezetétől kezdődik ez az Iker szakasz, aminek a neve Matot Masé. A Matot vonatkozik erre az első versre, amit Mózes negyedik könyvének 30. fejezetéből olvasok. És szól a Mózes az Izrael fiai közt lévő törzsek fejeinek, mondván, ez az a beszéd, amelyet parancsolt az Úr. Matot, vagyis a törzsek fejeinek szólt Mózes, meghagyván azt a beszédet, amelyet parancsolt az Úr. Innen kapta ez a szakasz a nevét, Matot, vagyis törzsek. A Masé pedig folytatódik a 33. fejezettel, a 33. fejezetnek az első versétől, ezek Izrael fiainak szállásai, akik kijövének Egyiptom földéből az ő seregeik szerint, Mózes és Áron vezetése alatt. És a Massé-nak a jelentése pedig szállásai, ahol a héber fordítás jobban visszatükrözi ennek a szónak a jelentését, ugyanis itt vándorlások szerepelnek, tehát felsorolja tulajdonképpen az Egyiptomból jövő kiszabadult népnek a pusztában történő vándorlását. És ez a két szó adja meg tulajdonképpen ennek az Iker szakasznak a vázát, a törzsek vándorlásai. Akár erről is lehetne beszélni, a törzsek vándorlásairól, azonban most tényleg szeretném egy kicsit szétbontani, hogy mi is történik itt ebben az utolsó fejezetekben, hiszen a 36. fejezettel véget is ér Mózes 4. könyve, és nagyon érdekes és izgalmas ez a 6 fejezet, ami itt az utolsó szakaszban megjelenik. Mégis azzal kezdeném, ami ennek a heti szakasznak az eleje, a Matottal, a fogadalmakról való törvényről. Nagyon sokat beszéltünk már a fogadalmakról, arról, hogy mit jelent az Isten előtt tett fogadalom. Nagyon sokat beszélünk és hangsúlyozunk mindig azt, hogy a szavainknak, a kimondott szavainknak mennyire nagy súlya van, hogy a kimondott szavak azok megszülik a gondolatot és a gondolat a cselekedetet. Tehát a szavak erejéről, a súlyáról már sok féleképpen hangzott el tanítás, és mégis egy kicsit visszaszeretnék erre a fogadalom és ígéret és felajánlás témakörre térni. Pontosan a véget, mert látni fogjuk, hogy hogyan is illeszkedik be pont ez a rész ide az utolsó fejezetekben, Mózes 4. könyvének a lezáró részeibe. Miért pont itt jelennek meg ezek az ige szakaszok? Olvasnám is akkor a 30. fejezet első versétől. És szól a Mózes az Izrael fiai közt lévő törzsek fejeinek, mondván, ez az a beszéd, amelyet parancsolt az Úr. Ha valamely férfi fogadást fogad az Úrnak, vagy esküt tesz, hogy lekötelezze magát valami kötésre, meg ne szegje az ő szavát. Amint az ő szájából kijött, egészen úgy cselekedjék. Ha pedig asszony fogad fogadást az Úrnak, és kötésre kötelezi le magát az ő atyának házában, az ő fiatalságában, és hallja az ő atya az ő fogadását, vagy kötelezését, amellyel lekötelezte magát, és nem szól arra az ő atya, akkor megáll minden ő fogadása, és minden kötelezés is, amellyel lekötelezte magát, megálljon. Ha pedig megtiltja azt az ő atya azon a napon, amelyen hallotta, nem áll meg semmi fogadása és kötelezése, amellyel lekötelezte magát, és az Úr is megbocsájt néki, mert az ő atya tiltotta meg azt. Ha pedig férhez megy, és így terhelik őt az ő fogadásai, vagy ajkán kiszalasztott szava, amellyel lekötelezte magát, és hallja az ő férje, és nem szól néki azon a napon, amelyen hallotta azt, akkor megállnak az ő fogadásai, és az ő kötelezései is, amelyekkel lekötelezte magát, megálljanak. Ha pedig azon a napon, amelyen hallja a férje, megtiltja azt, akkor erőtlenné teszi annak fogadását, amelyet magára vett, és az ő ajkainak kiszalasztott szavát, amelyen lekötelezte magát. és az Úr is megbocsát néki. Idáig szeretném elolvasni ezt a részt, folytatódik aztán tovább az özvegyek is elváltak fogadásával is, hogy ott mi történjen, de most csak egyenlőre ennyit. Egy nagyon érdekes részt veszünk észre, egy versben rögzíti azt, hogy ha férfi fogadást tesz, mi történjen. Azonban, amikor asszony fogadást tesz, hatalmas nagy ceremóniák követik. És kicsit mosolyogtató is volt ez a szakasz, amikor olvastam, mert a férfit egyszerűen le tudja egy verssel. Kimondtad, csináld meg, pont. De a nőnél más a helyzet. Ha a nő kimondta, de a férje hallotta, vagy nem hallotta, variációk jönnek, illetve, ha még nem asszonyról van szó, akkor ha az apja hallotta, nem hallotta, variációk állnak fel, már is kapásból négy verzió sorakozott fel. Hát igen, hogyha az ember egy picit úgy megáll, a hétköznapokban is abszolút jellemző ez a történet. A férfi bemegy mondjuk egy üzletbe vásárolni, megveszi a tejet, kenyeret és megy kasszához, de a nő ezerszer körbe járja még a boltot. Tehát ismerős ez, és valahol mélyen ott van ebben ennek az egésznek a lélektana is. Az egyszerűség és túlbonyolítás és komplikáció és csűrcsavaroknak a helyzete. Miért kell ezt ennyire megkülönböztetni? És én úgy gondolom, hogy ez nagyon szépen tükrözi ez a szakasz a férfi és női lélektanon túl azt, hogy mi a helye, helyzete, szerepe, feladata, funkciója a férfinak és a nőnek. És még mielőtt azt gondolnánk, hogy itt a nőnek azért elég szépen meglettek kötve a dolgai, hogy mit kell csinálni akkor, ha még nincs férnél, hajadon, és az apja házában lakik, és az apja megengedi neki, mit kell tenni akkor, ha nem engedi meg, mi történik akkor, ha férhez megy, és a férje hallja, és megengedi neki, mi történik, ha nem engedi meg. Elsőre úgy tűnik, mintha a nő nem is lenne önálló személy. Úgy tűnik, mintha azt mondanánk, hogy ez az a tipikus leurad eset, amikor a férfi, a főnök és az ő igenje mondja ki az igent, az áment, és a nőnek hallgassa neve, és mehet a konyhába mosogatni, vagy a gyerekekkel a házi munkát csinálni. És ha egy picit jobban a sorok mögé nézünk, és ha megnézzük tulajdonképpen a történeti és történelmi háttereket is, akkor pont az ellenkezőt fogjuk észrevenni. Nem a női elnyomásról és a leuralásról van szó, hanem pontosan a nőknek a védelméről, és a nők helyzetének, a státuszának a tisztázásáról, és ezen belül is a nők szerepének a nem is kicsi jellegéről. Amikor itt egy mondattal letudtuk, hogy a férfiaknak mit kell tenni, vagy nem tenni, jön a nőknek a taglalása, és valóban ez egy nagyon érdekes szakasz, hiszen itt azt mondja, hogy mind a két esetben a férfi, ha fogadást tesz az Úrnak, az asszony fogadást tesz az Úrnak. Tehát itt a szellemi életről szól, a hívő férfi életéről és a hívő nőnek az életéről. És a hívő férfinek a szellemi élete tulajdonképpen nem más, mint amit te kijelentettél, tedd meg. És én úgy gondolom, hogy ez gyönyörűen példázza azt, hogy mi a férfi feladata, nem csupán a lelki életét és a felépítését, a mentalitását, a racionalitását mutatja a férfinek, hanem mutatja a szellemi életét is. Kimondtad, tedd meg. Kimondtad, vidd véghez. Nagyon sokszor beszéltünk arról, hogy igen, a férfi cselekszik, ő folyamatosan csinálja a dolgokat. És ha ezt megnézzük, akkor valóban egy nagyon plasztikus képet kapunk arról, hogy milyen legyen a hívő férfinak az élete. Ne csak beszédből álljon, hanem amit kimondott, tegye meg. Amit a szellemi életében megélt, vigye véghez. most csúnya szóval mondhatnám, ne csak papoljon, hanem csinálja is a dolgokat, cselekedje meg. Miért? Azért, mert csak így tud példaértékűvé válni, és így tud követendővé válni a nő számára. És a nőnek a helyzete pedig hogyan történik? Itt taglalja is a fogadalmak példájával, hogy a nőnek a szellemi élete az önmagában kevés. És igen, az alkalom elején mondtam, hogy nagy bátorság kell ahhoz, amit most mondani fogok, és ennek az ige szakasz kapcsán ki kell, hogy fejtsem, de a nőnek a szellemi élete egyedül nem tud teljességgel működni. Mindenképpen szüksége van betakarásra. Szüksége van betakarásra, pontosan amiatt van a szellemi életének szüksége betakarásra, amiért a lelki életében is láthatóak ezek az emocionális dolgok, ezek az érzelmi dolgok. Pontosan a nőnek a védelme, a betakarása a férfi racionalitása, a férfi szellemi racionalitása, és a nőnek a betakarását nem tudja más képviselni, csak egy férfi. És itt jelen esetben taglalja azt, hogy mikor, milyen állapotban. Amikor valaki még hajadon, és most itt gondoljunk a szellemi állapotokra, mert ugye nem csak a fizikális állapotokról szólnak ezek a törvényrendeletek, és ezek a parancsolatok, hanem ezek mind az Úrral való közösséget mutatják. Tehát ha valaki hajadon, vagyis szellemében még nem érett, éretlen, akkor kell, hogy ott legyen a betakarás. Kell, hogy ott legyen az atyai betakarás. Kell, hogy ott legyen az, aki megmondja, hogy ez most így nem jó, ennek így kell történnie. Miért? Pontosan a nő teremtettségéből adódóan, mivel érzelmi lény, nagyon sokszor a lelke elviszi. És a lelke befolyásolja, és a lelki élete különösen nagy hatással van a szellemi életére. Ezt, mint nő el tudom mondani, hogy egész másként élem meg a hívő életemet, és tudom azt, hogy mennyire szükségem van arra, hogy a racionalitás ott legyen, amit jelen esetben a férjem ad meg. És tudom azt, ha ez a racionalitás nincs meg, akkor nagyon sokszor el lehetne kalandozni az érzelmi síkra, és kiemelni bizonyos részeket a hívő életünkből, azt felturbózni, feltuningolni, és utána a többit pedig elhagynánk, elhalványulna, nem lenne jelen az életünkben. Vagyis nagyon nagy kilengése, nagyon szélsőségessé válna egy nőnek a hívő élete, hogyha valóban ez a törvény nem lenne meg. A nő védelmére adatott, hogyha hajadon, ha még éretlen, legyen atyai betakarása. Ha viszont már érett, akkor ki lesz az ő betakarása, ki lesz az ő védelme, ki lesz az, aki által megértheti a törvényt, aki által betarthatja a férj. A férj lesz az, aki, ha kimondja a szájából kijött szót, egészen úgy meg is cselekszi. És ez a nőnek ez egy nem leuralása, hanem egy segítése a női mi voltának a betöltésére, és a hívő életének is a megélésére, és ugyanakkor egy védelme is. És nagyon szeretném hangsúlyozni ezt a szót, hogy védelem. Amikor a női egyenjogúságról, az emancipációról és minden egyéb olyan női törekvésekről beszélünk, ahol hangsúlyozzák már szinte világszervezeti megnyilvánulásokban a nők egyenjogúságát, a nők szerepét, akkor nem 1-200 évekre kellene visszatérnünk, hanem ide, erre. Az eredetre kellene visszatérnünk, ami már sok ezer éve megadatott. Gondoljunk csak bele, már több ezer éve itt áll az, hogy mi a nőknek a szerepe, mi a férfiaknak a szerepe. És leírja azt, hogy milyen legyen a férfinak az Istennel való kapcsolata, és milyen legyen a nőnek az Istennel való kapcsolata. És amikor keressük a megoldásokat, akár egy társkapcsolat szintjén, ami úgy gondolom, hogy nincs olyan ember, akit ne érintene, vagy azért, mert előtte van, vagy azért, mert benne van, vagy azért, mert utána van, de valamilyen szinten érinti őt, hogy hogyan kellene élni, akkor itt van benne ebbe a törvénybe, ebbe a parancsolatban, amit Isten megadott, hogy hogyan és miként. Amikor a férfi valóban azt meg tudja élni, hogy ami a szájából kijön, úgy is cselekszik, vagyis hitelképes és hiteles, akkor a nő betakarásává, befedezésévé válik, és ezáltal a nő is az Isten szerinti rendben és módon tudja megélni a szellemi életét. És nagyon sokat beszéltünk róla, hogy ha a szellemi élet rendeződik, és az Isten szerinti törvénybe beáll, az kihatással lesz a lelki életre, és a lelki élet kihatással lesz a testi életre. Tehát mindennek az alapja az, hogy itt az Istennel való kapcsolat, az Úrnak tett szavak, fogadások, kimondott ígéretek hogyan állnak meg, miként állnak meg, hogyan alakul egy férfinak az életében, hogyan alakul egy nőnek az életében. És ha ezek a szellemi dolgok rendezve vannak, az rendezi a férfi lelki világát épp úgy, mint a nő lelki világát. Az rendezni fogja a férfi testi világát, épp úgy, mint a nő testi világát. Mert ezek a szintek rezegnek, és ezek a rezgések kihatással vannak egymásra. Ha helyére kerülnek a szellemi dolgok, rendeződni fognak a lelki dolgok, és a testi is bekerül a megfelelő helyre. És természetesen most lehet nekem esni, hogy igen, ez mind igaz abban az esetben, amikor egy hívő kapcsolatról van szó, ahol a férfi is és a nő is hívőként harmonikus házasságban él. De mi van a vegyes házassággal, mi van az elváltakkal, mi van az özvegyekkel, mi van a hajadonokkal? Mi van? Rájuk akkor ez nem vonatkozik. És akkor lehet hozzám vágni a kérdéseket, és lehet bombázni azzal, hogy én ezt nem tudom megélni. Nem tudom megélni, mert elváltam, nem tudom megélni, mert vegyes házasságban élek, és mivel a nő helyzetét taglalja, igencsak részletesen ezért most a nő szemszögéből is nézem a dolgokat, és az ő oldaláról teszem fel a kérdéseket, hogyan, mikor vegyes házasságban élek, és hitetlen a férjem, hogyan, mikor elváltam, és nincs betakarásom, és itt vagyok egyedül nőként, hogyan, amikor még férhez sem mentem, és itt vagyok egyedül nőként, hogyan, mikor megözvegyültem, és a férjem már a minden élő kutyára lépett, hogyan éljem meg nőként ezt a törvényt. Mert az első az ott van, férfinek megmondta, megteszi, kész. Egy mondattal letudta, de a mi nők, és most tényleg nőként kérdezem, hogy hogyan lehet ezt megélni azoknak, akik nem élnek házasságban. Ráadásul nem élnek olyan házasságban, ahol a férj betakarás tud lenni. Hogyan? És én úgy gondolom, hogy mivel Isten törvényei örök érvényűek, ez a törvény is egy örök rendeletként és parancsként adatott. És úgy gondolom, hogy nem mondhatjuk azt, hogy ez nem ránk vonatkozik, ugorjunk egyet, mint ahogy itt egy elég dermesztő példát is hallottunk az alkalom elején, hogy voltak, akik az Ószövetséget szépen eltüntették, mert ez már nem ránk vonatkozik, szó szerint kiszedték a Bibliájukból, most már az Ószövetségben élünk. Én azt javaslom, ne szedjük ki ezt a 30. fejezetet az életünkből, se a szívünkből, se a lelkünkből. Ne szedjük ki a szellemünkből, ne szedjük ki a gondolatainkból, és az érzéseinkből se. Ne tüntessük el, hanem próbáljuk egy kicsit beültetni, és ne a saját erőlködésünk és vágyaink szerint beaplikálni, hanem elgondolkozni azon, hogy hogyan válhat élővé. Hogyan válhat élővé? És amikor felmerült bennem ez a kérdés, akkor azt éreztem, hogy mivel Isten törvénye folyamatosan arról szól, hogy az embert hogyan segítse ebben az életben, és folyamatosan arról szól, hogy hogyan vegye őt körül az ő szeretetével, és hogyan ismertesse meg önmagát az emberrel, Ezért úgy érzem, hogy ezekre a helyzetekre, ahol jelen esetekben nem élhető meg ez a törvény, Isten ad egy átmeneti állapotot. És ezt az állapotot nevezem most kegyelemnek. Annak a kegyelemnek, ami Krisztusban megjelent. És én úgy gondolom, hogy Krisztusban megélheti az ember azt, hogy bizonyos helyzetek és bizonyos szakaszok kipótlódnak, de nem lehet ezeket a pótlásokat teljes érvényűen helyettesíteni. Amikor nagyon sokan azt mondják, hogy az én vőlegényem Krisztus, meg az én családom a gyülekezet, akkor egy helyettesítést élnek meg, ami bizonyos szinten megadja a lelkének és a szellemének a védettségét, és talán azt is mondhatom, hogy a kielégülését, de a teljességet nem fogja megadni. Mert a teljességet az a törvény adja meg, ami itt szerepel. És Krisztus azért jött, hogy a törvényt töltse be. Amikor tehát egy elvált nő nem tudja megélni ezt, hogy Isten szerinti házasságban éljen, vagy egy felemásigában lévő nem tudja megélni, hogy Isten szerinti házasságban éljen, akkor Krisztus testében egyfajta védelmet kap, és ezáltal a védelem által bizonyságot is arra, hogy meg lehet élni a törvényt. Ugyanis Krisztus testén belül vannak Isten szerinti házasságok. És ezek a házasságok jelül kell, hogy szolgáljanak azoknak, akik még nincsenek benne. Ezek a rendezetlen családi viszonyok, amik némelyeknél, vagy sokaknál, vagy akárhol is vannak, ezek nem fenntartható állapotok, időszakosan megvannak, de a cél az, hogy Krisztus által betöltődjön a törvény, vagyis helyére kerüljön az ember élete. A vegyes házasság megszűnjön, az elváltság megszűnjön, az egyedülállóság megszűnjön. Tehát nem az a cél, hogy pótlódjon, és egy pót helyre nyúljon az ember, hanem az a cél, hogy lássa a bizonyságot, és a bizonyság által reménysége, vágya és hite legyen abban, hogy Isten megadja számára is. És én úgy gondolom, hogy amikor rendezetlen társkapcsolati helyzeteink vannak, akkor nem kibújni, elbújni kell ezek elől, vagy azt mondani, hogy rám ezek nem érvényesek, már ezek a sorok, hanem ha tudom, hogy van olyan, ahol ez működik, akkor az legyen bizonyság. És a bizonyság mindig azért van, hogy rámutasson a törvényre, hiszen bizonyság nincsen törvény nélkül. Ha én nem tartok be egy törvényt, akkor nincs bizonyságom. Ha élővé válik a törvény az életemben, az egy bizonyság. Vagyis a bizonyság miért van a testvéreknek? Miért adatik a bizonyság? Azért, hogy lásd, hogy a törvény be tud töltődni, életté tud válni, valósággá válni. És úgy gondolom, hogyha egy kicsit a definíciókat is a helyre tesszük a gondolatainkban, hogy mi a bizonyság, akkor rájövünk arra, hogy a bizonyság nem más, mint ami ráterel minket a valóságra. A valóságra, nem a képzeletekre, hanem a valóságra. Arra a valóságra, ami a törvény maga, hiszen a törvény az nem egy száraz leírt dokumentum, hanem egy élővé vált, Krisztus által beteljesedett élet. Ami lüktet, aminek dinamikája van. A törvény tehát akkor válik bizonysággá, akkor válik beteljesedésé, amikor megéljük ezeket. És úgy gondolom, hogy az egész hívő életünknek ez a célja, hiszen Krisztus ezért jött, hogy betöltse a törvényt, hogy mi is be tudjuk tölteni ezt a törvényt. A másiknak az élete így válik vonzóvá, de nem egy elérhetetlen céllá. hiszen rámutat arra, hogy betöltötte a törvényt, akkor én is vágyom arra, hogy betöltsem a törvényt. Amikor elővettem ezt a szakaszt, akkor úgy gondoltam, hogy nagyon sokan nekem fognak most esni ezek miatt a szavak miatt, vagy értetlenkedni fognak, hogy hát persze nekem könnyű, mert én megélem ezt házasságban, és így könnyű beszélni. Nekem esnek, hogy sosem voltam a másik oldalon. Nem tudom, mit jelent elváltnak lenni, özvegynek lenni. Igaz. De tudom, hogy mit jelent Isten szerinti házasságban élni. És amiről van tudásom és megéltségem, azt bizonyságként kötelességem a testvéreim elé tárni. Kötelességem elmondani azt, hogy ez a törvény hogyan tud élővé és valósággá válni. Hogy ez nem egy elavult valami, vagy egy rózsaszínpöttyös leányálom, hanem valóság. Férfinak épp úgy, mint nőnek. És amikor ezt a 30. fejezettől kezdődő szakaszokat elolvastam, azt vettem észre, hogy nagyon szép lezárása ez a 4. könyvnek. Hiszen Mózes 4. könyvével tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy lezárul az egész tóra. Mert az 5. könyv, sokat beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen megismétlése a dolgoknak, és én használtam sok esetben már azt a kifejezést, hogy bizonsága az első 4 könyvnek az 5. könyv. Tehát azt veszük észre, hogy itt lezárultak a dolgok. Mondhatom azt teljes bátorsággal, hogy a 4. könyv végéhez értünk, ahol befejeződik a tóra. És mit tapasztalok a 4. könyv végén? Hogy mindaz, ami eddig olyan általánosságban kiadott törvény, rendelet, parancs volt, az egyszer csak kezd személyessé válni. Egyszer csak kezd személyre szabottá koncentrálódni. Olyannyira személyre szabottá, hogy férfivá és nővé. Hiszen itt a fogadalmakról is arról szól, ha a férfi, ha a nő. És aztán megyünk tovább szépen, ugye itt kiadja a parancsot Isten, hogy menj és támadja mindjárták ellen, ismerjük, ha követtük a heti szakaszokat mostanában, ismerjük az előzményét a dolgoknak, hogy miért kellett bosszút állni Midjánon, és itt is konkrétan elmondja, hogy mit kell tenni, és amikor a 31. fejezethez tér, akkor a zsákmányok elosztását is konkrétan megmondja, hogy kinek, mennyit, miből. Aztán megyünk tovább, és azt látjuk, hogy konkrét felosztások jönnek. A Jordántól keletre első országrész felosztása. Az is konkretizálódik, ugye, hogy milyen szállásai vagyis vándorlásai voltak Izraelnek. Konkretizálódnak a határok, Kánoán földjének a határai. Konkretizálódnak az, hogy személy szerint kik osszák föl az országot, és kinek. Tehát minden elkezd konkretizálódni, és személyessé válni. Ebben a jelenetben, ebben a 6 fejezetben jelenik meg a legtöbb név. Úgy személynév, mint helységnév. Minden név szerint kezd említésre kerülni. És én úgy érzem, hogy ez egy nagyon szép kifejeződése Isten törvényének. Nem csak általánosságban eléptette, és kezdj vele, amit akarsz, hanem személy szerint elmondja, hogy mi a feladat. Neked is, nekem is. Férfinak, nőnek. Elmondja személy szerint, hogy hogyan, miképp és mennyit. És ebben a személyességben válhat a törvény sajátunká. Mert eddig az volt, hogy ide mentek, oda mentek, ez történt, egy gyönyörű szép történeti leírást olvashatunk a 2., 3., 4. könyvekben, és most a vége felé minden személyessé válik. Itt már nem csak a népről van szó, itt már nem csak a nép az, aki elfoglalja, és a nép elveszi, és legyőzi, és stb. Itt már nevek, helységnevek, személynevek konkrétan megjelennek. És én úgy érzem, hogy Istennek pontosan ez a célja és üzenete minden egyes szavával, hogy megérezd azt, hogy az egyetemességén és általánosságán túl neked szól. Konkrétan, személy szerint, olyannyira konkrétan, hogy még nemre való tekintetre is lebontja, hogy mit a férfinak, és mit a nőnek. És hogy mennyire nem leuralja a női nemet, és mennyire nem kiosztja a női nemet, az abból is látszódik, hogy a 36. fejezet pontosan az örökösödési jogokról szól, az örökösödési joggal bíró leányok helyzetéről, státuszáról. Újra a védelem, újra a nőnek a védelme, a körülölelése, a betakarása jelenik meg. És amikor arról beszélünk, hogy mennyire védtelenek a nők, ez egy nagy hazugság. A nők nem védtelenek. A nőknek itt van a betakarásuk, itt. A törvény részletesen leírja, hogy milyen betakarásuk van, milyen befedezésük, védelmük van. Nem védtelenek a nők. Nagyon is védve vannak a nők. A kérdés csak az, hogy hagyják-e magukat védeni. És itt van a szabad akaratnak a kérdése, hogy valóban a nő az, aki dönt arról, hogy belelép-e egy házasságba, avagy nem, belelép-e egy felemásigába, avagy nem. Tulajdonképpen ő mondja ki, hogy mik történnek a házasságon belül, és itt van az, hogy az a kérdés, hogy hogyan mondja ki. Mert ha betakarásban van, a férfi betakarásában, akkor védelemben van, ő maga is és a társkapcsolata is. De ha nem ebben a betakarásban éli meg a szellemi életét, akkor a lelke el fogja vinni. Mert a nő más, mint a férfi. És pontosan emiatt, a mássága miatt védi Isten. Mert a lelke az, ami a nőt el tudja vinni, akár ilyen, akár olyan irányba. És emiatt a védtelensége, a lelkének a kiszolgáltatottsága miatt adta Isten pontosan ezeket a törvényeket, hogy védve legyen a szellemi élete, és ezáltal védve lesz a lelke. És ha már bizonyságról beszéltünk, akkor hagyd mondjam el bizonyságként, hogy meg tudom élni, mit jelent védett lelkűnek lenni. Mit jelent az, amikor egy Isten szerinti házasságban megélem azt, hogy a szellemi életem a férjem betakarásában van. Meg tudom élni. Meg tudom azt élni, hogy a lelkem nem csapong, nincsenek szélsőségek, és ha vannak is, Isten a férjem által helyre teszi. És úgy gondolom, itt kell egy feleségnek a helyén lenni, hogy érzem azt, hogy ő általa helyre van téve a lelkem. Még akkor is, hogyha akkor pufogok, akkor is tudom, hogy minden, amit mond, Isten szerint jön. Miért? Azért, mert amit ő kimond, azt egészen úgy meg is cselekszi. Mármint a férfi. És számomra pont emiatt kell, hogy hiteles legyen a férjem. És úgy gondolom, hogy minden hívő asszonynak, aki hívő házasságban él, így szükséges a férjére tekinteni, nem ő az, aki leural és elmondja a diktátumot, hogy mit kell csinálni, és én vagyok a marionett bábú. Nem erről szól. Hanem ebben a törvényben és ebben a rendben tudja megélni a férfi is, és a nő is a szabadságot. Mert ha nem ez a rend áll fönn, akkor vagy rabság van, a nőnek is a lelke egy rabságban van, szenved, kicsapong, vagy pedig szabadosság van. De a törvény által Krisztusban ott van a szabadság. És én kívánom minden nőtestvéremnek ezt a szabadságot, és kívánom minden férfi testvéremnek azt, hogy Isten szerinti helyén élje meg hitéletét és lelkivilágát egyaránt. Ebben a világban, amikor a nemek felcserélődnek, amikor férfias nők és nőies férfiak vannak jelen, akkor nagyon fontos arról beszélni, úgy érzem, hogy mit jelent a helyes, Isten szerinti szellemi élet. Hiszen a fogadalmak nem másról szólnak, mint a felajánlásokról, azokról, amiket kimondunk, megtesszük. A fogadalom ennyi. Nem kell itt nagy szavakra gondolni, hogy jaj, megfogadom, hogy egész évben nem fogok csúnyán beszélni. Nem. A fogadalmak, a kimondott szavaink. Vagyis az életünk, a mindennapi életünk, amikor kimondok valamit, és megteszem, elhatározom, és véghez viszem. A mindennapi cselekedeteinkről szól, a hitéletünk terén is. Amikor arról beszélünk, hogy mindez nagyon szép, mint kép, de van, akinek megadatik, van, akinek nem, akkor ez ellen megyek. Mert ez mindenkinek felajánlásként van, és mindenkinek lehetősége van erre. Mindenkinek adathat. Miért? Azért a kérdésre a választ pontosan ennek a szakasznak a neve adja meg. Ennek a szakasznak a neve mi volt? Matót. Matót annyit jelent, hogy törzsek, de a törzseken túl családokat is jelent. És ez, hogy törzsek, csak egy nagyon-nagyon harmad-negyed, tehát nagyon sokadlagos jelentéssel bír. Ennek a matónak az első számú jelentése annyi, hogy ág, gaj, vesző. Na már most, ha valaki Krisztus testéhez tartozik, tagja annak, akkor ága, gajja és veszeje ő. És nem vonhatja ki magát belőle. Továbbá, mit jelent ez a matót? Támasz. Táplálásra való erő. Aztán kormánypálca, ami irányít. Bot, ami tudjuk, hogy a bot, mint a támasztéknak, a hitnek az ereje, a hitnek a botja jelenik meg, illetve fenyítő és büntető vesző is, és csak ezután jön a család és törzs jelentése. Akkor hogyan kapcsolódik össze ez az ág, gaj, vesző, támaszték, fenyítő, büntető, pálca, bot a család és törzsel? Úgy, hogy részei vagyunk. Részei vagyunk Isten tervének, Isten törvényének, részei vagyunk az ő szavának. És ha részei vagyunk, akkor benne kell, hogy legyünk. Akkor nem vonhatjuk ki magunkat ez alól. Nem mondhatjuk azt, hogy ez a tiéd, nem az enyém. Nem. Ez a miénk. És ha megérezzük ennek a súlyát, hogy ez a miénk, és ebben a miben vagy te és én, akkor megértjük azt, hogy miért mai ez a szakasz? Miért mai? Miért mai ennek az üzenete? Én kívánom, hogy legyenek bizonyságok előttünk, legyenek bizonyságok, akik megmutatják, hogy a törvény valóság, és nem rózsaszínes álom, és nem egy szürke világ, hanem valóság. Én kívánom, hogy legyenek előttünk bizonyságok, a bizonyságok által és a bizonyságokból merítsünk reményt, erőt, hitet. Azért, mert egy fának vagyunk az ágai, a veszői, a gajai, azért, mert ebben a fában megélhetjük azt a kormánypálcát, vagyis a vezetést, hogy hogyan, miként kell lépnünk, ebben megéljük a fenyítést is, de én úgy gondolom, hogy tudjuk, hogy minden egyes fenyítőszava Istennek pontosan azért van, hogy helyre tegyen minket. Merjük a bizonyságok által elfogadni Isten törvényét.
Bátorság tőlem hozzászólni ehhez, mert ha valaki hallja ezt, amit elmondta, akkor azonnal megvádol, hogy én diktáltam neked, hogy mit kell mondani a nőkről, az elváltakról, a szinglikről és egyebekről. Isteneti felelősség és erőltetek, hogy mondom, fogalma sincs, hogy Eszter miről akart beszélni. Tehát semmi ráhatással nem bírok azzal, amit ő elmondott. Azonban férfi módon azért kell hozzászólni valamit, hogy keressük a bűnöst. Ez egy állapot, a jelen pillanati állapot, amikor nem is lehet már azt mondani, hogy emancipáció van, itt tényleg már a nemek felcserélődésre kezdve minden van. Hol a gyökér, és a gyökeret szeretném kivágni. A gyökeret. És el kell mondanom, hogy itt a kereszténység az, amelyik az egészet okozta. Nem a hitetlenek, nem a reform, nem a különböző világjelenségek, a felvilágosodás, vagy akármi. A kereszténység tette tönkre mindezt. Azért, mert valamikor ugye a kegyetlen Istenről beszélt. Arról az Istenről, aki ől szigorú az Ószövetség Istenéről. És ahogy levágta az Ószövetség Istenét, levágta Istennek a törvényeit is. Ha levágta a törvényeket, abban a pillanatban nincs szükség férfire. Nézzük meg a zsidóságnál is, ahogy a zsidóság elment a Tórától, a férfiak nem tanítják otthon, és egyáltalán távol vannak a törvénytől, abban a pillanatban értéktelenek, bocsánat, egy kellékek egy családban, és a nők átveszik a hatalmat, mint mamelék, akik a családot, hogy a hasakon keresztül és a terített asztalon keresztül elkezdik irányítani. Ahogy ez a belekülönben, magyarul mondva, azok veszik át a hatalmat. Tehát a kezdetek ott van, vissza kell ajtani azt, amit a kereszténység alapvetően tönkretett, az Új és Új Szövetség egységét, a kegyetlen Istennek a képét vissza kell állítani. Hiszen aki fél a kegyetlen Istentől, az félni fog a férfiaktól. És abban a pillanatban, ha fél a férfiaktól, marad a nő, és ha marad a nő, akkor bejön a Szűz Mária, és akkor pillanatok alatt eljutok odáig, hogy mindjárt a Szűz Mária után Anya Szent Egyház, és elnőjesedik az egész. Ez történt. Egyébként ez nem egészen így néz ki, hiszen területenként változó ennek a mélysége, magassága és előfordulása. Azért német területen Vaterland van, és nem Mutterland. Tehát Magyarországon anyaföld van, mi Németországban apa ország van. És ez már alapvető, hogy egy Németország kereszténysége hogy néz Istenre, és egy magyar kereszténység hogy néz a Mariska nénire. Arra a bálványra, aki Szűz Máriának hívnak. Igen, hogy néz rá? Már a viselkedésben, már az életformában, az egész kultúrában megjelenik. A magyar nép gyakorlatilag anya népe, és nem Isten, az atyának a népe. És ahol nincs törvény, ott nem kell apuka, és ahol van atya, ott van törvény is. De amikor egy nőnek a törvénye jön be, mert az apát elvetettem, abban a pillanatban érzelmi lesz a kereszténység, érzelmi, misztikus női esedik. Ez történt. A következő lépés természetesen egy fiúba elvilágosodás után bejött az, hogy hát, hogyha már az apát ugye elvetettük, az Ószövetséget elvesztettük, az atya nincsen, akkor van itt egy kis probléma, keresztény szinten először, Jézust elnőiestették. Atya nélkül Jézus nem más, mint a drága jó Jézus, aki nagyon nagy szeretettel van, akit sajnálnunk kell, aki kisgyerekkorban van, és nőies tulajdonságai lettek Jézusnak. Nem akarom mondani a pietizmustól kezdve sok mindennek a nőies Jézusnak a jellemvonásait, ott van. És itt van még nagyobb távolság és elszakadás. Nem elég, hogy, hanem már Jézus is nőies jellemeket vonásokat hoz, sőt, annak van egy anyukája, és ugyanoda tértünk vissza. Mert akkor Isten szülő anya van, és már megint megy tovább a folyamat. Tehát itt a kérdés az, hogy ahol Isten van, ott törvény van. Amikor viszont ez a történet ott kezdődik, hogy a férfiaknak, amit megfogadtál, azt tartsd is meg. Na de kinek fogadtad meg? Kinek? Ez a kérdés. Annak a nőies Istennek, vagy az Atya Istennek, aki a Tórát adta, akinek a betöltött törvények Krisztus kegyelemmel, hogy ilyen szép szót használják, megfejeljem és megvalósított az örök életet a Golgotai váltságmű által. Kinek kell igazat mondani? Ha nem tudom a törvényt, akkor másnak is mondhatok. Ha nem Isten törvényei szerint megyek, akkor másnak a törvényére fogok igent mondani. Ez lehet a világ, vagy bármi bálvány, bárkinek a törvénye lehet. Itt jön a következő lépés, igenis a férfiaknak kell helyükre állni. Férfiaknak meg kell találni azt az atyát, aki Isten. Meg kell találni az Istennek a szavát, ami törvény és kegyelemmel természetesen. Meg kell találni az eredeteket, mert az egész rendszer, mint olyan, összedőlt. Az egész rendszer összedült az emancipációval, mert ezek csak próbálkozások voltak, hiszen a férfit lenyomni nem lehetett, úgyhogy harcolni kellett, és ma már a harc ott tart, hogy mindenki egyforma, hogy hagyjuk békén az egész harcot, jön a gender, jön a nem számít, hogy micsoda, te is az, én is az, föladta a férfi is, és a nő is a harcot. Egy szóval föladta Isten, de már föladta azt a nőiesített Jézust is. Már mindent föladott. Öntörvényű lett, ahol mindenki egyforma. Vissza kell állítani a Isten törvényehez, és nem az öntörvényiséghez. Vissza kell állni, hogy nem a férfi, nem a nő, hanem Isten törvénye a férfinek, tudomására kell jutni, hogy mi is Isten akarata törvénye. Különben nagyon egyszerű, mert ha én más Isten törvényre teszek fogadalmat, annak van egy következménye, megvan az életemben az, hogy a bűnnek van következménye, az engedetlenségnek van következménye, és azt akár családi, akár magánéletben simán lehet látni. Mi is a nőnek a helyzete? Igen, a nőnek a helyzete természetesen a emancipációval továbbment. Igen, a nő sajnáltatja magát, hogy ennyi maximálisan nem az különben, mint te is mondtad, Isten törvény szerint nem az. Kiegészítő, adtam neki méltó segítő társad. Tehát nagyon-nagyon egyenrangú a férfivel, egymás kiegészítő egységben lévén. De végül is, mi a teendő végül is a nőknél? Igen, szabályozta még ezt Ráv Saul Elias Pál apostol is, elmondta. Igenis a Bibliában bizonyos kategóriák nem is léteznek. Nem is létezik olyan, hogy hajadon, abban az értelemben, hogy apa nélkül, vagy férfi nélkül. Nem létezik. Nem létezik elvált, egészen más az elválásnak a története. Betakarás valóban kell. Egyedül a Bibliában az özvegyre vonatkozik, az, illetve az árva lányokra, hogy maga a közösség az, amelyik pótolja a férfit, akit. Én úgy gondolom, hogy amikor az Ószövetség és az Újszövetség Istent elválasztották Jézustól, mondjuk így, bátran mondom különben, akkor szemmel látható az a folyamat, amit Sátán játszik. Egy folyamatot szakított meg. Amikor az Új és Újszövetséget elvágta, abban a pillanatban Istennek a teljes tervének a folyamatát vágta el. És ezt a folyamatot élje meg a mai emberiség, hogy nem tudja belehelyezni magát abban, hogy az apa úgy adta tovább a lányát, hogy ugyanabban a szellemben, ugyanabban a atyai szellemiségben levő férfinek adta tovább, szinte váltó botként, hogy így mondjam a lányát, hogy tudom, hogy jó kezekben, és folytatja azt, amit én neveltem, amit én megéltem. Ez hiányzik, nagyon-nagyon hiányzik. Az apai felelősség, hogy igenis úgy tanítom a nevelem, hogy nem is kell neki más. Nem is kell neki más. Nem az, hogy apa szindrómája lesz, hogy most az apámat keresem a férfibe, hanem azt, amit az apám elkezdett, generációkon keresztül menni kellene Krisztus testének is a működése. Nem erőszakkal, de a folyamatosságból kivettük az embereket. A folyamatosság pedig annyit jelent, hogy más Isten, más törvény, és így tovább. És ugyanakkor én azt hiszem, egy nőnek is az lenne a nagy-nagy öröme, hiszen belőle minden nőben ez van, bármennyit ismertem, egy folyamatosságba belekerülni, hogy ugyanaz van, mint amit az apám akart a férjem által is. Az apám már bizonságként ott van, hogy jó volt az otthon, jó volt a család, akkor én ezt a családot folytatom, mert ugyanúgy, ugyanaz a vezérlés megy, ugyanaz a szellemi állapot van. Ez szakadt meg. És az emancipáció nagy része, a vallásoknak a különböző törvényrendjei a másik része, sok oka van ennek, hogy ez megszakadt. Isten folyamatába tette be az embert. Ebből nem lehet kiemelkedni, ebben lehet akár várakozó helyzetben lenni, tehát egy hajadon várja addig, amíg elő nem kerül, vagy egy vőlegény jelölt, vagy bárnak minek is nevezze a másik oldalon, várja azt, hogy a folyamatosságot meg tudja élni. A folyamatosságot, hogy én, amit az apámtól kaptam, láttam, azt tovább tudjam adni, az én feleségem, az én családomban, ezt a folyamatosságot tulajdonképpen Isten népének a felelőssége és kötelessége. Amikor az ember azt mondja, hogy a fogadásomat megtartom, gyakorlatilag itt egyetlen szóval kicserélem. Ma nincsen felelősség. Nincs felelősség. És az a férfi, aki nem felelős, annak ez a következménye. A családjától kezdve minden területen baj van. a felelősség. Kinek teszem oda az életemet, hogy felelős vagyok, vagy Istennek, vagy valakinek. Vagy a zsebemnek, vagy bálványnak, vagy az anyukámnak, vagy nem tudom kinek. És az a férfi, aki nem felelős, az előbb-utóbb, mivel törvényt nem él meg, női felügyelet alá kerül. Először otthon, mama kedvence, mama hotel, mama kedvence, mama hotel, és abban a pillanatban borzalmas belegondolni, ha valaki nő által nevelt férfi lesz, akkor milyen férfi lesz az ő kisfia? Nőies. És akkor ne csodálkozzunk, hogy a férfi és a nő között nincs különbség, hogy a férfi nem tudja, mit kellene tenni, a nő meg kínlódik, hogy mit kellene tenni, majd én megcsinálom. Ez az űrzavar ott kezdődik. Igenis az anyáknak le kell tenni a gyermekeket, a fiú gyerekeket az apa kezébe, az apának nevelni kell, és tovább adni azt, ami neki van, mert különben úgy, ahogy van, a nemeknek a viszonya borzalmas lesz, törvénytelen, istentelen, és egy káoszba vezet bele. Nehéz erről beszélni, amikor ebben a káoszban élünk, hiszen ma már teljesen természetes vagy valaki egyedülálló, ha ez természetes, meg fogja jönni a levét. Sajnos következményei vannak. Ha valaki teljesen másképp éli meg, mint Isten a törvényébe adta, és nem ismeri még Pálnak is a szavait, hogy hogy erősítettem meg, hogy a közösség az özvegynek mennyire pártfogója, és mennyire pótolja azokat, amit otthon egy férfi nem tud megadni, vagy egy árvának mennyire gondoskodója Isten egy közösség által, mert nincs apja, akkor annak az apai feladatát Isten veszi át. Mennyi szép ígéret van, és ezek hiányoznak. Hiányoznak a közösségnek a létezése, márpedig Krisztus testében nincsen egyedülálló, Krisztus testében nincsen özvegy bajban, nincsen hajadon, hogy ne lépjen előre egy idő után, hogy megkapja azt, aki a betakarása. Krisztus testében valóban vannak várakozási idők, fel kell készülni arra, hogy ugyanabba a szellemi állapotba férhez menjen, ahhoz meg kell, neki is fel kell nőni, hiszen fruskát nem lehet férhez adni, ott is van egy szellemi érés, és ugyanígy megvan, mert mind szabályozó van. Csak mi vagyunk öntörvényűek, és ennek alapvető dolga, hogy Isten törvényét elvetettük, mert sikerült a kereszténységnek rettenetessé tenni Istent, azt a zsidók istenét, azt. Pedig Istennek pontosan ez a szeretete, mint egy apáé, hogy kisfiam, ne csináld ezt, neked jó. Vagy ráverek gyerekfenekére, picit megfenyíti, hogy tényleg ne csinálja. Ez az apa, az atya, magák Istennek a képe. És borzalmas belegondolja, hogy egy családban nincs apa, akkor hogy fog-e Isten megismerni? Hiszen hatalmas felelősség egy férfinek, az ő felelőssége és szeretete a családban, az oda vezet Istennek a szeretetéhez. Általa, a férfi által lehet megismerni Istent. A nő által csak a csöpögő, ájtatos Jézus vallás szerető Isten Jézuskáját kisijével. Azt lehet megismerni. És ez nagyon jó. Nagyon jó, csak a vége rossz. Mert nem történik semmi, és ami történik, az nem Isten rendjébe történik, amely van egy következménye. Sajnos következménye. Tehát a férfiaknak mindenképpen helyükre kell állni, és egyetlen lehetőség megismerni Isten törvényét, és Isten törvény keresztül is ismerem meg Istent. És ha én Istent megismerem, akkor én tudom azt, hogy férfiként ugyanazt kell megélnem a rám bizottakra, mint Isten az egész világgal. Adom a törvényt. Isten nem despota, nem olyan, aki az embernek rosszat akar. Hányszor mondjuk ki, hogy jó Isten? Hát a jó apa hiányzik. A jó Istent megismert férfi, az jó apa. És a jó apán keresztül a saját gyereked is megismeri a jó Istent. Hatalmas felelősség ennek a helyreállása, hatalmas felelősség, és itt tudatosítani kell. Istentől kell elkérni mindent. Igen. Istennél az a rend van, ami rendellen nincs, csak engedetlenség. De sajnos ennek vannak következményei, vagy nem sajnos, hanem teljesen természetszerű. Tehát az a férfi, aki nem férfi, ne csodálkozzon. Az a nő, aki nem nő, ne csodálkozzon. Kiesett egy rendből, és kiesett egy folyamatból. És az a szép, amikor a folyamat megy. Amikor látjuk a gyereken azt, és így tovább. Úgyhogy nem én diktáltam neked, ennyi. Köszönöm a bizonságot rólam is, de nem érek vissza, hogy csak viccelődtem most. Ám.